Az a helyzet, hogy a római levélbe vágtam bele, és tudjátok, minden ilyen újabb fejezet az ember életében, ilyen soha véget nem érő történet, tehát mindig talál egy újabb és újabb olvasnivalót, aztán annál még újabbat, és még újabbat, és még mást, és aztán azokból még újabbakat, és még újabbakat. Így aztán hála az Úrnak az életemből elég sok napot szenteltem már eddig a római levélnek, úgyhogy nem most olvasom először életembe. De, mint ahogy okosak és bölcsek mondják, minél többet foglalkozol valamivel, annál jobban érzed, mennyi minden nem tudsz még. És közeledek ez a fázishoz, de igyekszek mindig legalább egy lépés előttetek járni a ige szakasz tanulmányozásában, és mindenképpen építek arra a bölcsességre, amely a Szentlélek által bennetek is megvan. A római levél első fejezeténél nyissátok ki a Bibliát, mi meglepő, és innen olvassuk az első 6 verset, amelyre reménység szerint mai napon lesz időnk, hogy a bevezetéssel együtt ezt megnézzük. Igyekszek a idővel jól gazdálkodni. Következőképpen áll tehát Isten igéje, melyet fennállva hallgassunk most meg, jó? Így kövessük Isten iránti tiszteletből, ezt így is kifejezve. Pál Krisztus Jézus szolgája elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért, az ő fiáról, aki tesszerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke, az a szelleme szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus, a mi Urunk, által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjuk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. No, hát a levél bevezetését olvastuk, és egy picikét azt is láthattuk, hogy Pál megpróbálja meghatározni a levél célját, és egy picit képbe helyezni az őt személyesen nem ismerő római testvéreket, gyülekezetet és közösséget. Ezt valaki segítsen, mert ez megint nem... Nem működik. Jó, váltsunk. Néhány dolgot a római levélhez mindenképpen meg kell néznünk itt az első szolgálat kapcsán, a hátterét, célját és néhány fontosabb dátumot Pál apostol életéből. Az első versben Pál bemutatkozik, tehát nincs okunk kételkedni abban, hogy magát a levelet Pál apostol írta. Egyébként sok más bizonyíték is van erre, hisz maga a formája, módja, a teológiai tartalma mindenképpen igaz, és bizonyítja azt, hogy az apostoltól származik ez a levél. A címzettek. Római gyülekezet, de azt gondolom nem szabad megelégednünk ennyi információval, hisz a 7. versben majd azt olvassuk róluk, hogy nagyjából és nagyságrendileg a gyülekezet nagy része Rómában pogány hátterű, nem zsidó hátterű. Ugye a Biblia, amikor pogányokról ír, akkor azok a nem zsidók, egyébként a rómaiak pedig barbároknak hívták a nem rómaiakat, magukat civilizáltnak tartván, ezért is mondjuk éppen érdekes majd később, amikor Pál apostol beszél arról, hogy mindenkinek adósa, többek között a barbároknak is, ugyanis éppen a rómaiaktól idegen népeket barbároknak tartották a rómaiak, míg a zsidók pedig az összes többit pogánynak tartották, és akkor Pál ebből a sokféle hátterű közegből próbált valami egységeset gyúrni a Szentlélektől nyert bölcsesség által, Jézus Krisztus és az Atyaisten akarata szerint. Tehát megállapíthatjuk, hogy többségében nem zsidó hátterűekből állt a gyülekezet, ami nem volt azonban mindig így. De mindjárt erre majd visszatérek. A római gyülekezet, tehát nem valamelyik apostol nem valamelyik apostol által születik, tehát ha jött olvastok, hogy mi Péter volt ott az első pápa, azért ez történelmileg nem áll meg, nagyjából a 4. században kezdenek ezzel foglalkozni. Az első században eszébe nem jutott senkinek ilyet mondani. Még a Péter járt is Rómában, méghozzá azért, mert ott végzik ki Péter apostolt, egy időben Pállal, de semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy bármelyik apostol is alapítóként vagy plántálóként szerepet játszott volna a római gyülekezetben, és erről tesz bizonyságot a római levélben éppen Pál apostol is. Tehát Pál nem járt Rómában korábban, és személyesen sem őt nem ismerték, ezek a keresztények sem, ő nem ismerte a gyülekezet tagjait. Hála Istennek, azt mondom. Hála Istennek azért, mert Pál összes levele egyébként mind tartalmaz néhány helyi specifikációt, tehát valamilyen okkal ír Pál apostol azoknak a gyülekezeteknek, van benne valami egyéb cél, vagy ő plántát alapította a gyülekezeteket, vagy hozzá kötődik, valamelyik munkatársa nevéhez kötődik a gyülekezet születése. Éppen ezért a római levelet teljes alapossággal szerkeszti meg és írja meg. Mindent igyekszik leírni benne, amit ő az evangéliumról és Istenről magáról megértett. Így maradhatott ránk egy teljes kép, amit úgy is hívnak, hogy Pál evangéliuma. Tehát elénk tárja Pál a római levélben azt az evangéliumot, amelyet ő a Krisztustól vett, és hirdetett a pogány, azaz nem zsidó népek, nemzetek között. Átfogó tanításról van tehát szó, hála az Úrnak ezért. A római gyülekezet születésével kapcsolatban azért teológusok egyetértenek abban, hogy valószínűleg a Rómából pünköstkor Jeruzsálembe az ünnepre utazó zsidók közül többen ott megtértek, újjászülettek, visszamentek Rómába, tanúbizonyságot tettek a helyi zsinagógában, és az első időszakban megtértek, ugye főként zsidók, és a zsinagógában a zsidókhoz csatlakozott úgynevezett prozeliták, ugye, akik felvették pogányként a zsidó hitet. Tehát azt kell mondanunk, hogy a gyülekezet első időszakában, az első 15 évben alapvetően nagy százalékban zsidókból állt. Mégis mi történt, és hogyan lett ebből a nagy százalékban zsidókból álló gyülekezetből, mint mondtam, a római levél első és 7. versének tanúsága szerint főként pogány hátterűekből álló közösség. Hát úgy, hogy az evangélium miatt botrány támadt Rómában, és a zsinagógában Krisztus követőivé lett zsidók, és a mózesi törvényhez ragaszkodó zsidók között komoly zavargás, feszültség, civakodás alakult ki. Ezért Claudius császár, aki kortársa volt Pál apostolnak, 49-ben az úgynevezett császár ediktumban, határozatban kiűzi a zsidókat Rómából, független attól, hogy Krisztusban hisznek, vagy nem hisznek. Milyen csodálatos Istennek a munkája egyébként ezzel kapcsolatban. Erre vonatkozóak egyébként vannak római források is, tehát egy Cassus nevezetű személy miatt, akiről azt állítják, hogy él, támad zavargás a zsidók között, írják római történészek a visszaemlékezést ezzel kapcsolatban, ez egy külső forrás, Biblián kívüli forrásról beszélünk. Claudius tehát kiűzi Rómából a rendeletével a zsidókat Krisztus után 49-ben, azaz már 49-ben, 15 évvel Krisztus halála és feltámadása után már erős és jelentős számú keresztény közösség van Rómában. 15 év alatt egy erős, olyan jelentős számú közösség volt, amely egy ilyen császári rendeletet is maga után mond. És milyen kegyelmes az Isten, gondoljatok be, mit gondolhatott Aquila és Priscilla, amikor a vállalkozásukat, otthonukat, talán rokonaikat, a kialakult is életüket ott kellett hagyni Rómában, hogy milyen volt a lelki állapotuk, és mennyi kérdés merült föl bennük. Hát mi szeretjük az Úr Jézust, igazán nem is mi balhéztunk, velünk balhéztak a többi zsidó. És ez a zsidó házas pár elkerül Korintusba, ahol találkozik Pál apostollal, és ez a már érett keresztény házas pár kiváló munkatársává lesz Pál apostolnak, majd a Római Levél 16. fejezetében azt olvassuk, hogy visszaköltözvén Claudius halála után, 54-ben bekövetkezett halála után, nyilván zsidók egy része visszaköltözik Rómába, de így is marad a pogány hátterű többség a gyülekezetben, és plántának egy gyülekezetet, Aquila és Priscilla, Rómában már van egy új remény gyülekezet, nyilván nem, csak munkakedvéért mondom, Aquila és Priscilla otthonában. Így köszönti Pál már őket, tehát ennyi ismeret mégiscsak volt én kapcsolat a római közösségben, egyéb egyébként nem. Jó. Igen. Keletkezés és időpontok, majd a Pál életét egy picit részletesebben. Egészségedre. A Pál apostolnak a harmadik misszió útjával, szóval Korintusban születik a levél, Krisztus után 57-58-at írunk ekkor, és Pál ekkor készül visszaindulni a Galácia, Macedónia és Görög térségben gyűjtött jeruzsálemi gyülekezet szegényei javára gyűjtött adománnyal Jeruzsálembe. Jeruzsálemből tervezi, hogy Rómát meglátogatja, a római levél ugye ezt tartalmazza, és onnan Spanyolországba, akkori Hispániába készült elvinni az evangéliumot, mert ott még nem járt, és még nem is tette senki ismerté ott a Krisztus evangéliumát. Tehát a harmadik missziót 57-58 a levél születésének időpontja, a körülményével kapcsolatban pedig az elmondottak a célszerű megjegyezni. Jelentős terület volt egyébként akkor Hispánia, ma Spanyolországnak hívjuk, jelentős irodalmi hatással volt például Rómára, ezért is vágyhatott oda Pál gazdag kultúra és jelentős lakossága. A levelet egyébként a kenkreai Fébével küldi Rómába, Kenkrea Korintus kikötő része a szívű Kenkreának, ott egyébként keresztény közösség működött, és valószínűleg Fébé valamilyen rokoni kapcsolatban álltott valaki, és vitte a Pál levelét, ugye Korintusból Rómába. Pál élete, a főbb pontok érdemes, nem, vissza még, maradunk itt még. Ezt érdemes esetleg lejegyezni és egyszer memorizálni, és akkor nagyjából segít elhelyezni Pál életét a történelemben, meg a missziótörténetben is. Pál Krisztus után 5-ben születik a kilikiai Tarzuszban, zsidó családban, valószínűleg már apja vagy nagyapja is római polgárjoggal rendelkezett, ő már úgy születik, hogy római polgár többek között például Tarzuszhoz kapcsolódik a híres gondolkodó, politikus, filozófus Szenekának a Szeneka is, ott tevékenykedett. Krisztus után 20-tól, tehát mindegy 15 évesen, és érdekes egyébként a zsidó gyermekeknek a nevelése, iskoláik vannak a zsidóknak, 5 évesen olvasni tanítják a zsidó gyereket, 10 éves korára megismertetik vele a törvényt, 15 éves korában pedig elkezdik a törvény összefüggésére is tanítani, és 15 éves korában már ismert volt az, hogy zsidó gyerekeket Jézus korában felsőbb oktatási intézménybe küldtek, egy ilyen jelentős intézmény volt, Gamáliel iskolája, ahol nagyjából 500 diák tanult felsőbb szinten, 15 éves korban lehetett megkezdeni a tanulmányokat, tehát ezért mondom, hogy 20-ban, körülbelül 20-ban kerülhet Jeruzsálembe Pál apostol, méghozzá Gamáliel, nagyon híres egyébként, nemzetközileg híres, elit, ma azt mondanánk, hogy egyetemére, ahol görög kultúrát is tanítottak, Gamálielnek a szemléletmódját mutatja, ugyanis abban a korban már ugye jelentős számú zsidóság élt görög területeken is, ezért ha közöttük akart valaki tevékenykedni, vagy hivatalnoki pozíciót betölteni, ismernie kellett a görög kultúrát is. Tehát 15 éves volt, amikor Jeruzsálembe kerül. Azt olvasom, hogy Gamáliel lábainál tanult, ez az abcsel 22.3-ban van, azt tudjuk, hogy azok a diákok, akik a rabbi lábánál, tehát közvetlenül a rabbitól tanulhattak, és egész közel lehettek hozzá, egyrészt fegyelmezést is kaptak, tehát nagyon komoly figyelmet kaptak a rabbitól, másrészt eminens diákok voltak. Tehát 15 évesen bekerül Pál a Gamáliel nagyon híres iskolájába, és olyan eredményeket ér el, olyan szépen halad az ismeretben előre, hogy a legjobb diákok közé kerül, és Gamáliel lábainál, a rabbi lábainál tanul egészen közel a mesterrel szemkontaktusban van. Sok szempontból fontos egyébként előélete Pál apostolnak a pogányok között való szolgálatra. Ez itt csodálatos látni, hogy mondjuk éppen Akvila és Priscilla esetében mondtuk, egy negatív körülmény mennyire benne volt Isten tervében, bár ez a két ember nem gondolta akkor, hogy ez mennyire Isten tervében benne van a Claudius rendelete, abban a helyzetben, és később kibontakozott, hogy milyen nagyszerű volt az Isten gondolata, hogy belevonja őket a evangéliumi misszióba, és tovább léptek, ezáltal a szolgálatukban is tanulhattak, fejlődhettek, és kiváló munkatársává lettek Pál apostolnak. Ugyanez a helyzet Pál apostolról is, hisz a Gamáliel iskolában azért rengeteg olyan dolgot megtanul, amely később segíti őt, hogy jártas legyen a görög világban, ahova aztán a Szentlélek a második missziótján meghívja, és mondja, hogy most menj át Macedóniába, ugye éjszakai látomás kapcsán megy át Európába. Oké. Krisztus után 34-ben találkozik a damaszkuszi úton a názareti Jézusra egy látomásban. Damaszkuszban tér meg, születik újjá, merítkezik be, töltekezik be Szentlélekkel, és kapja az elhívását az apostolok cselekedetei írott könyv 9. fejezetének tanúsága szerint. Krisztus után 34-37-ben a Galata 1:17-18-ból tudjuk, hogy Arábiában és majd ismét Damaszkuszban prédikál, majd ugye a későbbi ige szakaszokból tudjuk, hogy Tarzuszban megy haza a rokonai közé dolgozni, és valószínűleg végzi az evangéliumi munkáját otthon is, szeretei között, és majd csak évekkel később, 45-ben megy érte Barnabás, aki a szíriai Antiókiában találkozik nagyszámú pogány hátterű keresztény közösséggel, és eszébe jut, hogy van itt egy kedves barátunk, Pál, akit az Isten elhívott arra, hogy éppen ezek között az emberek között szolgáljon, és tudta, hogy Pál nagyon felkészült, és alkalmas is arra, hogy segítségére legyen ebben a szolgálatban. Ezért Tarzuszba megy, és a szíriai Antiókiába viszi Pál apostolt, és mintegy egy esztendőn keresztül tanítanak, és szolgálnak a gyülekezetben. És egy esztendő alatt, ugye látjátok, hogy ez már megtérése után 11 évvel van, vezetővé érik Pál apostol, és vezetője is lesz, meghatározó vezetője is lesz a gyülekezetnek. Az Apcsel 13.1-ben már úgy látjuk őt, mint a proféták és tanítók és vezetők közül egy, aki bőjtől és imádkozik, keresve az Isten akaratát, hogy a gyülekezetben mit akar Isten, hogy cselekedjenek, és hogyan akar Isten tovább vezetni a gyülekezetet. Ez a legfontosabb dolog vezetőknek, hogy bőjtben és imádságban az Isten akaratát keressék újra és újra. Mondom ezt elsősorban magamnak is. Jó. Első missziót ugye az Apcsel 13-14-ben olvasunk erről, 46-48-ban, majd a második missziót, amelynek elején magával viszi a korábban megtért Timóteust, aki egyik legkiválóbb munkatársává élik Pál apostolnak, akkor egy fiatal, tehetséges, megbízható legényke volt, és Pál a második missziót elején veszi maga mellé, akkor plántája alapítja ugye a korintusi gyülekezetet, és a harmadik misszió útján pedig a kis-ázsiai központi gyülekezet születik meg, az efézusi gyülekezet. 58-61-ben elfogják Jeruzsálemben, majd Cézáreában tartják fogva, több mint két évig van cézáreai fogságban, majd onnan Rómába szállítják, 58 nyarától 60 őszéig folyik a szállítás. tehát majd 2 éven keresztül utaznak Rómába. Eközben van egy hajótörés, és kielemlékszik, hogy hol szállnak, hol érnek partot, ugye a hajótöröttek. Málta szigetén, ugye emlékeztek rá, hogy nem mindennapi emberséget tapasztaltunk a máltai barbároktól, mert ugye kedvesen vendégszeretettel fogadták ott is, és ha már Pál ott van, akkor jelek és csodák által megerősítve hirdette a hely vezetőinek Publius. Köszönöm. A Krisztust. Oké. És 61-62-ben az első római fogság, ekkor már Néró a császár, de Néró valamilyen oknál fogva elengedi. Egyébként Néró, ugye az őrült császárnak hívják, már egy pár szót még mondok róla. Az első időszakban Néró uralkodásának aranykorának nevezik, mert egészen jó rendelkezései voltak, és fejlődés volt tapasztalható Rómában. Majd később, és ez különös dolog, és megszívlelendő, a hatalom szerelme, szeretete által démonizálódik. És annyira durva, de amikor valakinek nagy vagyona lesz, vagy és nagy hatalommal kezd rendelkezni, biztos megkeresi az ördög. És ha a szíve üres, akkor nagy esélye van arra, hogy démonizálódik, és démoni befolyás alá kerül, mert az ördög sem hülye. Tehát tudja, hogy kin keresztül tud és képes legnagyobb hatással és befolyással lenni egy adott területen. Néró is nyilván démonizálódik, talán nevéhez kötődik a Róma felégetése, mert volt egy álma, ugye, hogy újjáépíti az egész Rómát, és ebben az ürületben elfogadja újra Pál apostolt, és 65-ben újra fogságba kerül, 61-62-ben még saját bérelt szállásán van, 65-ben már börtönben van, és májusban vagy júniusban, 68 májusa vagy júniusa az, amikor Pál apostolt, ő római polgár volt, ezért nem feszítették keresztre, hanem lefejezéssel végezték ki, míg ugyanebben az évben, 68-ban, tehát Péter apostolt keresztre feszítéssel, hagyomány szerint fejjel lefele, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy úgy halljon meg, mint Krisztus, szintén kivégeztette az őrült Néró a sors fintora, most ugrok egyet itt. A sors fintora az, hogy ugye Néró őrültségében a szenátus hatalmát folyamatosan nyírbálta, nem kis ellenszenvet keltve bennük, sőt a saját anyját is megölette. És amikor kivégeztette Pál apostolt és Pétert, nem sokkal utána, június 8-án a szenátus halálra ítéli Nérót, az anyagyilkosság miatt, az anya megölése miatt, ezért menekül Rómából, majd öngyilkos lesz. Tehát néhány nappal a két apostol kivégzése, és nyilván több keresztény mártír halt meg ekkor, kivégzése után benyújtotta a számlát az ördög, és a végső kétségbeesésbe hajtva Nérót így pusztult el. Igen. Akkor, hát ezt is talán érdemes feljegyzetelni, és egyszer legalább memorizálni. Nekem egyébként ez bele van írva a Biblián végébe, egy kis jegyzetlapon. Ezek a dátumok, mert ez jó, ha olvasod az Új Szövetséget, akkor segít eltájékozódnod, hogy mikor születtek azok a levelek, milyen körülmények között, és milyen nagy témacsoporthoz tartozik. Érdekes, hogy a Pálnak, ugye, nem találós kérdés, ki van írva, 13 levele van az Új Szövetség 27 levele közül. Tehát az Új Szövetségnek darabszám szerint majd csak a felét Pál apostol nevéhez kötjük. Elég gyümölcsöző volt a szolgálata. Ugye? És akkor a levelek sorjában Krisztus után 48-50-ben születik a 1 és 2 tesszalonikai levél. Ez az utolsó időkről, eszkatológia utolsó időkről szóló igazságokat tartalmazza, reagálva arra, hogy elkezdtek néhányan ugye az idősebb keresztények közül elhunyni, meghaltak, elköltöztek, és zavart támadt a keresztényekben, hogy akkor ezek bűnösök voltak, mert Jézus eljövetelét már nem érték meg. És lehet az Úr elvette az életüket, és erre reagálva Pál apostol megírja ezt a két levelet, főként a nyilván több minden más mellett, de a fő üzenete ez. Aztán itt van a Krisztus után 55-58-ban a két korintusi levél születik, a római levél, a Galatta levél, ez pedig a gyülekezettel, gyülekezetnek a felépítésével, szolgálatával, rendjével kapcsolatos igazságokat tartalmazza, úgynevezett ekleziológiai levelek. Aztán Krisztus után 61-63 Efézus, Filippi, Kolossé, Filemonhoz írt levél, ezeket nevezünk börtönlevélnek, leveleknek, hisz Pál az első római fogsága idején írta ezeket, és Krisztus után 65 körül születik a Timóteushoz írt két levél és a Tituszhoz írt levél, amelyet a Filemonhoz írt levélet is sorolják még ide, pásztori leveleknek nevezünk. Jó. No, hát még néhány gondolat a céljával kapcsolatosan a levélnek. Ugye a császárokról beszéltem egy pár szót. No, általában azt mondják, és van, aki így is, tehát vannak olyan kommentárok, amely ezt a címet viselik, hogy a hit általi megigazulás. Hogy a levél fő témája, fő gondolata az, hogy nem cselekedetek útján, hanem hit által igazulunk meg. A másik nagy megközelítés pedig az, hogy Pál apostol a római levélben állásfoglal a törvénnyel szemben, az Isten ingyen kegyelméről, üdvözítő kegyelméről. Bizonyára mind a két állításban van igaz, sőt van is. Én azonban azt gondolom, hogy ennél azért picit bonyolultabb a kép. Tehát nem biztos, hogy mondjuk egyetlen egy ilyen igazságot ki tudnánk emelni, hogy miért is írta meg Pál apostol a levelet. Ennél több dologról van tehát szó. Már csak azért is, mert Pál alapvetően a levelet tanulmányozók nem foglal állást markánsan és mereven a törvény ellen. Bár ezzel vádolták őt. Tehát ha elolvassuk a római levelet, akkor látjuk benne, hogy a törvénynek megvan a szerepe, és az új szövetségnek a törvény szövetségéhez képest a folytonossága is megvan. És Pál a római levélben az evangélium kifejtésekor éppen arra mutat rá, és majd nézzük a tanulmányozás során ezt, hogy az Ószövetség Istene szövetséghez hűséges Isten, a szövetséget soha meg nem szegte, és annak a szövetségnek a hűséges Istene köti meg az új szövetséget, mint egy folytonosságban, nem megfeledkezve egyébként a zsidó népről sem. A római levél 9-10-11-es része éppen ezt a igazságot taglalja, majd elérkezünk oda és foglalkozunk vele. Tehát nem a törvény szövetsége ellen szól Pál apostol, bár ezzel vádolták akkor a zsidói. És nem is tekinti feleslegesnek azt, és ugye rámutat a szövetséges Isten hűségére. Például a Róma 11.2-ben olvasunk erről. Több témát is kifejt Pál apostol a római levélben, amelyek közül például az üdvösség megigazulás kérdése a legrészletesebben a Bibliában itt van kifejtve, tehát annak köszönhetjük, hogy megérthetjük ezt a témát, meg egyáltalán ezek a szavak, mint kifejezések közöttünk, gyülekezetben tanítástémák lehetnek, hogy megvan írva a római levélben, és ott ki van fejtve mélyen, megérthetővé tette a Szentlélek Pál apostolon keresztül. Ilyen nagy témák bűnüdvösség, kegyelem, hit, igazság, megigazulás, megszentelődés, megváltás, a halál és a feltámadás igazságának kérdése. És ezek közül többet ki is fejt Pál apostol ebben a levélben. Mint ahogy mondtam, Pál apostol ugye személyesen nem járt Rómában, de tudhatott arról a feszültségről, a más nem ugye Akvila és Priscillától, hogy milyen feszültség van a zsidó hátterű keresztények és a pogány hátterű keresztények között a gyülekezetben. Például a Római levél 14. fejezetében az erőtlen és az erősnek a tanításánál. Nyilván, aki a szabbatot megtartja, és bizonyos ételektől tartózkodik, azok a zsidó hátterű, Mózes törvényét megtartó zsidó hátterű keresztények voltak, és akik pedig azt mondták, hogy mindent tehetünk, na azok voltak a felvilágosult pogány hátterű keresztények, na most ezek aztán vitatkoztak egymással. Amikor valaki prédikált és zsidó hátterű volt, győzködte a többit, hogy hogyan kell megtartani Mózes törvényt. Következő vasárnap fölállt egy másik, hogy kiegyensúlyozott legyen a tanítás, és prédikált a másik igazságot. Aztán meg házi csoporton jól egymást összeverték, és jól veszekedtek egymással. Hogy nem így van, de így van, nem, Pál, nem így van. Ennek van igaz, annak van igaza, nem, nem jól mondod, nem jól tudod. Nézd meg, Mózes, de ne hagyjad Mózes, nem arról van szó, de arról van szó. És ment a balhé. Tehát nyilván Pál erről tudott, és azt is tudta, hogy alapvetően a zsidó hátterűekhez olyan vélemény juthatott el róla, hogy ő Mózes törvénye ellen beszél, és attól való elpátolása csábítja a zsidókat. Konkrétan ez volt a vád Pál apostol ellen. És arra kényszeríti a zsidókat, hogy elhagyják atyáik hagyományát. Na most ez volt a Jeruzsálemben is olvasunk erről, szóval a 21. részben, abcsán 21-ben, és nyilván máshol is látunk zavargásokat, persze nem mindig csak ezért haragudtak pár, mert legtöbb helyen irítség miatt támadtak rá a zsinagógai zsidók, mert ugye többen kezdték követni őt, és hát ugye a gazdag görög asszonyok közül is, akik mecénásai voltak sok zsidó missziónak, átmentek a keresztény közösségbe, és egyből ebből komoly hitvita kerekedett, ami a pénzről szólt nyilvánvalóan elsősorban. Az ember mindig is az volt. Oké. Igen, Abcsel 21-20-21, ez a szemléletmód, hogy párról gondolkodtak, és ami elterjedt róla. Éppen ezért Pál apostol a levelében kiemeli, és megerősíti, és pirossal aláhúz azt az igazságot, hogy Krisztusban nincs zsidó, nincs görög, és nincs barbár. Hanem az új Izrael, Isten választott népe, annak az Istennek a szövetségi hűsége folytán, aki az Ószövetségben a zsidó névet elhívta, nem megfeledkez egyébként a zsidó népről, de az evangélium által Krisztusban egy új Izraelt hozott létre, egyébként abszolút az ószövetségi proféciák beteljesedése kapcsán, szinkronban azzal, és már ugye ezt is nagyon mélyen kifejti a levelében, hogy ő ezt így látja és így értette meg. Tehát Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk. Teljesen mindegy, hogy milyen színű bőrszínnel, milyen nemzetiséggel, milyen néphez, milyen kultúrából jövünk, Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk, és ezt erőteljesen képviseli levelében Pál apostol. És itt értjük meg azt is, amit a Római Levél 15. fejezetében olvasunk, és a apostol cselekedetek könyvben, a Korintusi Levélben is olvassuk, hogy gyűjtés szervez Pál Macedóniában, Akhájában, Galácia vidékén, mert megtudja, biztos emlékeztek rá, van a proféciák, hogy éhínség jön Jeruzsálemre, emlékeztek erre, és Pál a profécia által hírt kap az Istentől, a mennyből, hogy szegénységbe lesz, tehát nyomorúság következik Jeruzsálemre, és amikor ez a profécia elhangzik, ilyenek hiteles proféták lehettek, hisz azonnal elkezdenek cselekedni, és Pál nyomban gyűjtést hirdet, és azt mondja nekik, hogy szellemi javakat vettetek a zsidók közül, támad Krisztus által, ezért tartoztok az, hogy anyagi javaitokkal részesítsétek őket. És gyűjtés rendez, tudjuk nagyon jól, hogy vannak, akik nagyon kitesznek magukért, szegénységből is még erőjükön felüladakoznak. A korintusiaknak azt mondja, hogy szedjétek össze magatokat, gyerekek, nem szeretnék ott lenni, amikor adakoztok. Nehogy azt mondassa bárki, hogy én erőltettem. De majd megnézem, mennyit adtok össze, és hogyha érdemes lesz az összeg, amit adtok, arra, hogy én is elmenjek, akkor magammal viszem közületek azt, aki hozza az adományt. Éppként, hogy menjen egyedül. Tehát cikit nem vállok. De hát nyilván jelentős mérték adomány gyűlik össze, és Pál maga kísérőkkel viszi el ezt Jeruzsálembe, de nem véletlen teszi ezt. Pál ezzel is ki akarta fejezni a jeruzsálemi zsidó hátterű keresztényeknek, hogy Krisztusban mindjárt egyek vagyunk. és hogy megérezzék a szeretetet, a krisztusi szeretetet és a törődést, hogy bár senkit nem ismernek közülük, és lehet, hogy fenntartásaik vannak, ezek a testvérek mégis úgy szeretik őket, mint saját magukat. És ebbe a szolgálatba is Pál aggódik azért, hogy Jeruzsálemben hogy fogják fogadni, azt tudjuk, hogy hogy fogadták egyébként, emlékszünk rá, hisz el is fogják Pál apostolt, mikor Jeruzsálemben megy és be is börtönzik, de és kér is a rómaiakat, hogy imádkozzanak érte, hogy ez az útja sikeres legyen, mert azért aggódott azon, hogy mennyire fogják nyitott szívvel fogadni a jeruzsálemi zsidó hátterű keresztények, a pogány hátterű keresztények adományait. Tehát Pál dolgozott azon, és szolgált azért, hogy a keresztények közötti feszültségeket a Krisztusban a megbékélés útjára terelje, és egymásban Krisztust tudják értékelni és felismerni. Igaz, ez egy fontos dolog. Még nekünk magyaroknak is fontos, nem? Közöttünk is lehetnek olyan feszültségek, pedig még nem is olyan etnikai és kulturális távolságban vagyunk egybe szerkesztve Isten népe között. Igen. És hát nyilván, hogy mondtam, a spanyol misszió útjára vonatkozóan is kérte a római gyülekezetet, hogy támogassák, segítsék, hogy megszállna náluk, és arra számított, hogy a római gyülekezet anyagi támogatásával megvalósult a hispániai, azaz a spanyolországi útja. Már most úgy látom, hogy a mai napon a bevezetésre is fogunk eljutni, de szerintem ez is gazdagít bennünket. Tehát a végére néhány személyes bizonyságtétel az egyház történelme jelentős hatást gyakorló személyek életében, méghozzá a római levél kapcsán. Aurelius Augustinus, a 4. századi egyházatya, sok jó dolog kötődik a nevéhez. Protestáns szempontból néhány negatív is, például a pápaság intézményének támogatása, de hát valljuk meg őszintén, ki az közülünk, aki azt merné mondani, hogy teljesen tökéletesen és hibátlanul lát mindent, és beszédében soha egyetlen egyszer sem vétkezett. Én nem merném ezt mondani, ezért rendkívül fontos az alázat. Amikor Isten igéjét tanulmányozzuk, hirdetjük, hallgatjuk, ezen elmélkedünk, mert a gőg és a büszkeség meghoz bennünket a tanulás képességétől, és attól a különös áldástól, hogy formálódhasson bennünk és alakulhasson bennünk az Istenről és a Krisztusról alkotott evangéliumi megértés. Tehát Augustinus, vagy Szent Ágoston, ugye, mi nem tiszteljük szentként, de Ágostonként, igen. Érdekes egyébként, mert ugye az Ágoston rendi szerzetesek közül való volt, na ki? Luther, Ágoston rendi szerzetes volt, és korának vívódásaira jellemző volt az, ahogy ő önmarcangolással és önostorozással próbált megszabadulni a bűneitől, és képtelen volt rá, majd rá visszatérünk. Tehát Augustinus korának művelt embere volt, irodalom és retorika, tanár, Kártágó, Róma, Milánó. Milánóba érkezve retorikai innyenckedés miatt, hallva arról, hogy Milánó lelkipásztora, Ambrus püspök kiválóan prédikál, és retorikai szempontból jól fejtegeti az igazságot, ezért ilyen kulturális kíváncsiságból ellátogatott a helyi gyülekezetbe, és hát Augustinus barátunkat teljesen megragadta a lánglelkű Ambrusnak az igehirdetései. Olyan hatással volt rá, hogy elkezdte olvasni a Bibliát. Azt is tudjuk, hogy Mónika az édesanyja hosszú évek óta imádkozik az amúgy kicsapongó életet élő Augustinusért, akinek esze ágában nem volt Krisztus követni, az édesanyja volt hívő keresztjén, az édesapja tudomásunk szerint nem volt az, tehát fele másiga van a családjában, egyik hívő volt, a másik nem. Nyilván a gyerekekre sajnos ez általában az negatív hatással van, bár az anyák hite a fiatal korban kulcsfontosságú a gyerekek hitbeli növekedése szempontjából, ez egy bizonyított tény. No, tehát 32 éves már Augustinus, amikor hallgatja az ígéretést, és olvassa a Bibliát, bújja a Bibliát. De olyan a szíve, mint a kő. Kívül mossa az ige, de belül nem tudja elérni. Ezért kimegy gondolkodni, emlékedni az udvarra, leül a fűbe, és valahonnan gyerekének hangzik, toll a lege, azaz vedd és olvasd, vedd és olvasd. És pont imádkozott, ezért ő Isten szavának, angyalok kórusának értelmezte ezt a kifejezést, ezért bement és vette a Bibliát ott, ahol nyitva volt. Tehát ahol abba hagyta az olvasást. És a következőt olvassa a római levélből. 13. fejezet 13-as vers. Mint nappal illik, addig volt, akkor volt éppen egy élettársa, fals házasságban éltek együtt, volt egy közös gyerekük is. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és észegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Augustinust új szíven találta az ige, összetört, bűnbánatra jutott, megtért és újjászületett, és lett korának meghatározó teológusa, és később Karthágó püspöke is. Aztán itt van Luther. A Luther így ír a római levélről. Az új szövetség legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangélium. Méltó arra, hogy a keresztény ember nem csak, hogy szóról szóra kívülről tudja, de napra nap törődjék vele, mint a lélek mindennapos kenyere. Calvin, aki ennek a levélnek igazi megértésére eljutott, azelőtt már az írás legrejtettebb kincse felé nyitva van, kincsei felé is nyitva van az ajtó. Sok igazság van egyébként benne, mert tényleg nagyon komplex a római levél. Azt mondom, hogy fel kell kötnen a drágot. Tehát ezt most már látom. De Isten szelleme vezetett bele, hogy ezt tanulmányozzuk, és azt gondolom, hogy gyülekezet növekedéséhez, szellemi értelemben való következő szintre jutásának ez egy fontos eszköze lesz. Tehát megnyitja az ajtót a mélyebb ismeretek, mélyebb megértésre. Aztán William Tyndale, kiírtam, hogy ki ő? Kiírtam. Angol biblia fordító, de ki tudja, hogy melyik biblia fordítás kötődik a nevéhez. King James, valóban, ugye nem közvetlen az ő biblia fordítása a King James, de akik a King James híres, ugye az anglikán egyházban alappá vált biblia fordítást összeállítják, jelentős mértékben támaszkodtak az egyébként evangéliumi és hitért, mártírt, halált, halt William Tyndale fordítására. Sok oka van ennek, többek között az is, hogy a konstantinápolyi összeomlást követően ugye a oszmán birodalom térhódítása kapcsán felszabadulnak a görög források, és megjelenik Európa ezen részén is a görög nyelvű új szövetség. És lehetővé válik eredeti nyelven, nem pedig a latin vulgáta nyelvén olvasni a Bibliát. És ez az oka annak például, hogy elindul az anabaptista mozgalom, és a baptizmus gyakorlatilag elindul a 17. század elején, 1600-as években, mert felismerik az eredeti görög nyelvű Bibliából a bemerítés igazságát. A megtérés és bemerítés igazságát, és ugye ez a reformáció harmadik ágának nevezzük, de hát ugye ez egészen, ezek a megújulási mozgalmak az egyház történelmen végighúzódnak, különböző csoportok képviselik ezt. Képviselték ezt. Tehát King James fordítás. kötődik az ő nevéhez áttételesen. Azt írja William Tyndale. Ez a legfőbb és legkiválóbb része az Új Testamentumnak, a legtisztább evangélium, azaz az örömhír. Az egész Szentíráshoz vezető út szövétneke, azaz lámpája, mécsese. Búzított arra is, hogy a keresztények tanulják meg kívülről, és elmélkedjenek azon. Aztán John Wesley, aki egy szentségmozgalmat alakított egyetemi éveiben, Charles-szal a testvérével, és emberi erővel megpróbált szent életet élni. Nagyon buzgók voltak egyébként, egymást erre bátorították, és annyira elkötelezettek voltak, hogy az új világba, Amerikába átutazva, mint egy 2 éves misszió munkába kezdtek John és Charles, a georgiai telepesek között. Ugye ez a georgiai telepesek, tehát térbe egy vidéki kocsmába délután 6 óra körül. És elegy egy beszélgetésbe az ott lévőkkel. És aztán felmerül benne a kérdés, hogy tudnám őket Krisztushoz vezetni. Na most a művelt egyetemisták elmentek ezekhez a kőkemény melósok közé, akik minden nap küzdöttek az elemekkel, és a 2 kezükkel kaparták a földet, és építették a házaikat és a telepeiket, akik nyilván itták a viszkit és vedelték, és élték ezt a vad életet a vad nyugaton. És akkor ezek közé elmentek ezek a selyem fiúk, a selyem fiút értsétek úgy, hogy jól vasalt, és kultúrált, és szépen kiművelt, és nagyon kedvesen beszélő gyerekek, és padlót fogtak. De teljesen tönkremenve, megszégyenülve, megalázva, összetörve, kiégve, és hitüket vesztve érkeztek vissza Európába 2 év után. Egyetlen pozitívum van az ő utazásukban, hogy odafele menet a Morva csoport, ez egy evangéliumi csoport volt, az tartozó testvérekkel találkoztak, és megérintette az üdvbizonyosságuk Wesleyt. Meg a lángoló hitük, a Szent Szelleme, a teljességük, a bátorságuk. Érezte, hogy benne ez nincs meg. Visszaérkezett Európába, és meghívták az egyik ilyen konferenciára, a Morva testvér konferenciára, mert megmaradt ez a kapcsolat. Semmi kedve nem volt elmenni, az élethez se sok kedve volt, de ciki volt, ezért elment. Hát mi történik, nem jött el az előadó. De abban az időben azért pontosan megérkezni, meg éppen megérkezni valahova, nem feltétlen volt annyira egyszerű, mint ma. Ezért mit tehettek, a szervezők elővették Luthernek a rómaiakhoz írt levél bevezetőjét, és azt felolvasták. És Wesleyre elemi erővel hatott, hogy nem cselekedetek által kell kikaparni az üdvösséget, hanem Jézus Krisztus által hitből nyerhető igazságot, és megbocsátatnak az ő bűnei. Oly mértékben hatott át, hogy mondja is, hogy a szíve legmélyebb hatott át a Szentlélek tüze. Megragadta, és lobogó lánggal kezdte égetni. Átadta az életét Jézus Krisztusnak, új életre jutott, és aztán tudjuk, hogy egy lovon, és a lovon egyébként neki volt egy könyvtára, külön kis szekrényt készített, amit a nyerek lehetett fogadni, és külön kis könyvtárt vitt, és folyamatosan, míg ment egyik városból a másikba, addig ő olvasott, és készült a prédikációkra, de már nem halott ismeretet hirdetett, hanem Krisztus prédikálta. Amikor Angliában voltam, és láttam egy templomot, egy wesleyánus metodista templomot, akkor azt mondták, hogy angolok, hogy itt ezen a helyen prédikált Wesley. Akkor nem állt templom, de dugig volt a tér. Ma áll templom, csak nincs benne senki. És milyen jó lenne, ha újra azt mondja Angliában, azzal az isteni lélekkel, a Szentlélek tűzével, megremélítő erejével, azzal az isteni bizonyossággal, a Krisztusról szólna az evangélium. Kívánom azt nektek, hogy legyen ez a kaland számunkra bátorítássá, tanúsággá, ahogy Pál hozzá fog ennek a levélnek a megírása, az, hogy feltárja szívét, a gondolatait, és hasonl ránk is, legalább úgy, mint ezekre az emberekre hatott Isten drága igéje, hogy Krisztus eleven 2 lábon járó tanúi lehessünk ebben a világban. Amen.